hogy az utóbbi napokban nagy média visszhang kíséri a Marosvásárhelyi Pápi iskolában történt agresszív esemény sorozatot, amelynek részleteit mi is folyamatosan próbáljuk feldolgozni itt a Naplópóban. És hát ez az eset rávilágított arra, hogy rengeteg kérdés van az oktatási rendszerünkkel kapcsolatosan, amit nem látunk át teljes mértékben. Éppen ezért szakértők bevonásával szeretnénk ebben az órában általánosságban foglalkozni a témával. Egy ilyen szélsőséges helyzetben, mint ami a hét elején csúcsosodott ki, milyen eszközök vannak az iskola kezében, mit tehetnek a pedagógusok, és milyen jogai vannak a diákoknak. Első körben Benedek Zsolt, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója csatlakozik hozzánk telefonon. Jó napot kívánunk!
Jó napot!
Jó napot kívánok!
Mielőtt még rátérnénk az általánosabb kérdésekre, a Pápiú Főgimnázium igazgatónője, Krisztina Lígia Szomesen úgy fogalmazott, hogy a hatályos romániai törvények kiszolgáltatottá teszik a pedagógusokat, vezető testületet pedig megakadályozzák a szigorú fegyelmi intézkedések meghozatalában. Ön hogyan vélekedik erről? Hogyan kommentálná ezt?
Teljesen egyetértek az igazgatónő kollégának a nyilatkozatával, tehát lényegében a diákoknak és a szülőknek lassan már annyi joguk van az iskolában, hogy a pedagógus a háttérben van szorulva és kiszolgáltatottá válik előttük. Ezt hozzák maga a diákok szövetségeinek a kérvényei, amelyek egymást váltják, és nagyon sokan vannak a diákszövetségek, nem csak egy van már az országban, mindenki jön a követelésekkel, és mind-mind több és több engedményeket adnak a diákoknak, és ez mindez a tanári, a pedagógus státusznak a rovására megy, jobban mondva.
Múlt évben volt egy pedagógus sztrájk itt az országban, aminek többek között az volt a célja, hogy valamelyest helyreálljon a pedagógusi szakma társadalmi megbecsültsége. Ehhez képest jelen pillanatban ön szerint milyen eszközök állnak még egy tanár rendelkezésére, hogy normális érdemi munkát végezhessen?
Igen, ez a pedagógus sztrájk, amely ezt is kérte lényegében, hogy ez a szakmai tekintélye kicsit megerősödjön, hát ez nem nagyon valósult meg, mert az új törvények, amelyek megjelennek, azok nem hogy megerősítenék a tanárhelyzetét a katedrán belül, az osztályon belül a diákokkal való kapcsolatban, hanem ott is inkább háttérbe helyezik, és egyre több engedményekkel jönnek a diákok fele. Nem szabad fegyelmezni, nem szabad hangosan beszélni velük, nehogy véletlenül megsértse szegény gyereknek a lelki állapotát, nem szabad az óráról kirakni, lassan odaítotni, nem szabad buktatni bizonyos kisebb kategóriában, nem baj, ha nem tud a gyerek. Nem szabad óráról esetleg büntetésből tenni, hogy zavarja a többit, nyugodtan zavarhatja a gyerek a többi diákot, nem baj az, hogy esetleg miatt a többi 25 nem tud figyelni. Tehát sajnos oda jutott a tanári társadalom, hogy lassan a kezem mondhatni azt, hogy meg van kötve a fegyelmezésben.
És hát apropó fegyelmezés, azért kérdeznék erre rá, mert elméletileg a poroszos módszereket elavultnak tartjuk, de mi van helyette, merül fel a kérdés, például a magaviseleti egy levonása mit von maga után egy diák szempontjából? Az mit jelent, hogyha valakinek levonják?
Nekem az az érzésem, hogy a magaviseleti jegy most már a diákok nagy többségét nem igazán érdekli, hogy neki most 10-es a magaviselete, vagy 8-as a magaviselete, vagy akár 9-es a magaviselete. De mindezek, hogy oda kerüljenek, hogy a magaviseleti jegye legyen levonva a diáknak, oda egy nagyon hosszú procedúra és folyamatnak az eredménye. Tehát először is a gyereknek egy szóbeli figyelmeztetést kell adni, utána jön egy írásbeli figyelmeztetés, aztán csak utána jöhet egy következő alkalommal, úgy, hogy a magaviseleti egy levonása, de viszont ott is vannak olyan kikötések a törvényben, hogyha 6 heten belül változik a helyzet, és nincsen több kihágása, fegyelmi kihágása, akkor újjá lehet bírálni, és el lehet törölni minden addigi fegyelmi gondot vele, tehát olyan, mintha nulláról kezdené a gyerek. Tehát azért nagyon súlyos kihágása kell legyen annak a diáknak, hogy oda jusson, hogy egyből magaviseleti levonásban részesüljön. Egész addig pedig, amíg oda kerül a diák, azért hosszú idő telik el, és hosszú időn keresztül úgymond a viselkedésével zavarhatja a többieket, és ez az oktatás rovására mehet az osztálytársaival szemben is, nem csak az övére. Ami pedig, hogy mit jelent az ők számukra, tehát mi mondhatni azt, hogy egy olyan iskolában vagyunk, ahol azért érdekli a gyerekeket a tanulmányi eredmények és a magaviselet is, de viszont én úgy látom, hogy az, hogy most 9-es vagy 10-es a magaviselete, hogyha ő nem megy a a jövőben nem választ olyan szakot, ahol ezt kérik, és már pedig egyre kevesebb helyen kérik a magaviseletjegyét, ezért ez nem számít neki, mert sehol nem fog ez előkerülni, hogy neki valamikor esetleg 6. osztályba, vagy 7. vagy 11. osztályba, vagy 10. 9-es volt a magaviselete. Mert amúgy is ez többféle minden hozhatja elő a magaviselet, levonást lehet, 9-es magaviselet azért, mert túl sok igazolatlan hiányzást gyűjtött össze a diák, de lehet másért is, például lehet magaviselet levonás verekedésért, lopásért, bullyingolásért, vagy akármi, ami viszont sehol nem jelenik meg, hogy az a gyerek miért kapott ilyen magaviseleti levonási jegyet, tehát miért részesült ebbe, és ez pedig azért nem mindegy, hogy azért kapott, mert elszámolta a gyerek, és több lett az igazolatlan hiányzása, mint kell egyel vagy kettővel, szigorú volt az osztályfőnök, és levonta a magaviseletét, vagy esetleg megverte a pattársát, vagy az iskolatársát.
Teljesen más körülmények.
Különbség, igen. Mivel ennyire korlátozott az, hogy ugye iskolán belül hogyan lehet a kihágásokat kezelni, tulajdonképpen akár egy osztályon belül, most például ebben az esetben is, ahol itt Marosvásárhelyen ugye egy diák bántalmazott egy tanárt, elfajulhat odáig a helyzet, ugye, hogy rendőrséget kell bevonni. Milyen esetekben elkerülhetetlen ez a tevékenység, hogy már a rendőrséghez kell folyamodni?
Hát a rendőrséget folyamodni csak nagyon szükséges esetekben kellene folyamodni, tehát addig csak kellene legyen az iskoláknak és a pedagógusoknak annyi hatáskörük, hogy ezt meg tudják előzni, hogy ide kerüljünk, tehát egy lopás, verekedés az mindenképpen rendőrségügy is lehet, tehát akkor már ki kell hívni mindenképpen a rendőrséget, mert sajnos van egy olyan is, hogy a szülők megpróbálják eltusolni azt, hogy a gyerekükkel probléma van, és legtöbb esetben mi is találkoztunk már olyan esettel, hogy a szülő is a normális, hogy a saját gyerekét védi, de viszont nem biztos, hogy jó az, hogy kiáll mellette abban az esetben is, amikor nem védeni kellene, hanem fegyelmezni kellene azt a gyereket. És ilyenkor, amikor az iskoláknak nincsen jogi hátterük az, hogy valamit tegyenek ez ellen, akkor egyetlen megoldás az már sajnos a rendőrség.
És hát pont a szülők is ugye szóba kerültek, ez is érdekelne igazából, hogy mi lenne úgymond a felelős szülői magatartás akkor, hogyha a tanárok, a pedagógusok meg az iskola jelzi a szülő felé, hogy valami probléma van a gyerekkel. Hogyan kellene viszonyulni úgy, hogy közösen iskola és szülő együtt tudja a gyerek érdekét szolgálni? A szülő szerepe ebben mi lenne?
Én úgy érzem, hogy itt arról van szó, hogy eljutott egy bizonyos szintig az a szülők felé és a diákok felé, hogy nekik vannak jogaik. Viszont a kötelezettségekről senki nem beszél, hogy a jogok azok kötelezettségekkel is járnak. És ezért vannak a törvények, mert adnak jogokat is, de adnak bizonyos szabályokat, amelyeket nem lehet átlépni. Itt pedig nálunk egy olyan van, hogy nekem jogom van ehhez, jogom van ahhoz, de viszont a kötelezettségekről nem beszél senki. Az oktatás pedig az egy hármas dolog kellene legyen, tehát mindenkinek ott van az iskola, a pedagógusokkal, ott van a gyerek, aki jár, és ott van a szülő. Na most, hogyha az a három együtt nem működik, akkor az oktatásnak nem lesz jó vége, nincsen értelme. Tehát ez a három együtt kéz a kézbe kellene menjen. Az a szülő meg kellene értse azt, hogy az iskola, mert valamikor ő is volt diák, és ő is járt iskolába, és emlékezzünk vissza, hogy milyen volt akkor, amikor az én generációm például járt iskolába. Tehát együttműködtek a szülők a tanárokkal, tehát nem volt olyan gond, hogy én esetleg elloptam óráról, vagy csúfogtam a tanárral, vagy valakivel, és akkor én ezt büszkén hangoztattam, vagy akármit csináltam. Mert valószínű, hogyha az osztályfőnökön felhívta a szüleimet, akkor nem elég, hogy esetleg az iskolában is kaptam egy taslit, hanem valószínű, hogy otthon is kaptam kettőt. És ezzel nem lett semmi baj, nem lettem sérült, úgymond. Tehát ahogy szokták mondani, a csakrám nem ment el másfele. Tehát ott maradt azért, sőt, visszajött, visszatért. Most pedig ott van, hogy a tanár semmiképpen nem fegyelmezhet, tehát semmiképpen nem fegyelmezheti, nem szólhat rá, nem szíthatja meg, és otthon pedig megkapják azt, hogy a szülőnek is van egy hallgatós beleegyezése, hogy igen, fiam, azért ennyi-bennyi nem jó ilyent tenni, de próbálj meg esetleg a közeljövőben szebben viselkedni a pattársaddal, osztálytársaddal, ne csúfolkodj vele, ne vedd el, ami nem a tiéd, de ennyi, megáll az egész itten. És hogyha szembesíti az iskola, vagy a pedagógus, osztályfőnök, vagy akár igazgató, a szülőt, hogy azért nagyobb gondok vannak a gyerekével, akkor a szülő nagyon sok esetben még fel van háborodva, hogy hát ő ismeri a gyerekét, ő megbízik a gyerekében, neki a gyereke egy jó barát, de közben a legtöbb esetben fel sem tudják fogni, hogy az a gyereke milyen életet él, és ez annak is az eredménye, hogy egy nagyon rohanó világban élünk. És lényegében a gyerekek azok nagyon keveset vannak a szüleikkel, mivel a szülők reggeltől estig dolgoznak.
Hát valahol egy arany középutat lenne jó megtalálni a nagyon poroszos és a nagyon engedékeny nevelési módszerek között. Egy záró kérdésem lenne, hogy picit összehasonlítsunk több esetet is, mert az iskola vezetősége igazából hogyan tud eljárni olyan esetekben, ha egy tanárt ér sérelem, ahogy az most is történt ebben az esetben, és hogyan jár el akkor, hogyha a diák válik áldozatává egy pedagógus visszaélésének. Mi a különbség egy ilyen eset feldolgozásában az igazgatóság szempontjából?
Ez egy nagyon nehéz kérdés amúgy, mert mind a kettőt az ügyet először ki kell vizsgálni. Tehát nem elég az, hogy a gyerek esetleg bántalmaz egy másik gyereket, vagy bántalmaz a jelen esetben a tanár. Ez egy tény, ami megtörtént, az úgyis ki kell vizsgálni. Tehát a jelenlegi törvénykezés szerint ezt ki kell vizsgálni, vizsgálat kell induljon, össze kell hívni az úgynevezett iskola széket, amely ezzel is foglalkozik, meg az osztályban tanító tanárok közösségét, amelyek megvizsgálják az ügyet, megvizsgálják a hátterét, hogy mi is vezetett oda, hogyan került ide ez a gyerek, hogy ez megtörténjen, ki az, akit bántalmazott, de mindenek előtt kell legyen egy jelzés arra, hogy ez a gyerek bántalmazza a másik gyereket. Tehát egész addig, amíg nincsen papíron lefedve, addig még azt lehet mondani, hogy a gyereket még nem is lehet úgymond fegyelmezni, vagy számon kérni, hogy én úgy hallottam, hogy te ezt teszed a pattársaddal. Ez nem elég a mai törvénykezés szerint, ez nem elég. Tehát ahhoz, hogy elinduljon egy vizsgálat, oda kell legyen valami nyoma ennek, a legtöbb esetben papíron, és a másik pedig ott van, hogyha a gyerek nem töltötte be a 16 évet, vagy esetleg nem nagykorú, akkor még nehezebb. Mert hogyha iskola köteles, akkor most már megvan az, hogy az iskolát az ki kell járja, tehát nem lehet a gyereket kidobni az iskolából, nem lehet fegyelmezni. Itt most nem is arról van, hogy kidobni az iskolából a gyereket, mert az persze az nem megoldás, és a poroszos módszerek sem megoldások, de viszont valami megoldást az állam kellene találjon azokkal a gyerekekkel, akiket egyszerűen nem lehet közösségbe engedni, mert a tudja venni, nem lehet közösségbe engedni. Azok, akik nem mehetnek, akik folyamatosan kötekednek az osztálytársaikkal, iskolatársaikkal, csúfolkodnak velük, vagy akár a tanáraikkal, azok azt jelenti, hogy nem közösségbe valók. Őket valahol másként kellene megnevelni, őt már az iskola nem tudja nevelni. Mert ez azt jelenti, hogy az a 7 év, az a bizonyos arany 7 év, amit szoktak mondani, az otthonról hiányzik. És az, hogyha egyszer hiányzik, azt az iskola azt már nem tudja, semmiképpen nem tudja azt bepotolni. Mert amit lát a gyerek otthon, lényegében nagy részben azt hozza fel az iskolába is, azt viszi az intézménybe is. Hogyha otthon látja, hogy ugyanezt történik, ugyanezt csinálják, tehát nem szólnak rá, hogyha ő csúfolkodik a játszótéren még kicsi valakivel, tehát nyugodtan elveheti másnak a játékát, elveheti a dolgait, nyugodtan megüthet valakit, hogyha az esetleg valamit rászólt, és ennek nincs következménye, akkor ezt, mikor ő már 10-15 éves lesz, ezt nagyon nehéz lesz úgymond orvosolni, hogy az a gyerek megértse, hogy azért nem épp azt teszek, amit szeretnék, vagy amit éppen akarok én.
Hát igen, egy nagyon összetett kérdés, de talán egy picit most már értünk bizonyos részleteket ebből. Benedek Zsolt, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója volt itt velünk telefonon. Köszönjük szépen!
Köszönjük!
Szívesen!
Erdély FM. 15 éve. A bizalom hangja.
A bizalom hangja.
Naplopó. FM 97.1.
Hullámhosszon a reggellel Marosvásárhelyen.
Itt is vagyunk, és folytatjuk a Marosvásárhelyi Pápai iskolában történt eset feldolgozását, tehát a mi módszerenkkel, a mi lehetőségeinkkel, úgyhogy kérdezünk. Egy újabb szakértő megszólaltatásával próbálunk általánosságban információkat gyűjteni az oktatási rendszerünkről, egészen pontosan arról, hogy egy ilyen extrém esetben mit tehet a tanár, az iskola vezetősége, milyen jogai vannak a diákoknak, mit jelent a valóságban az a bizonyos javítóintézet, és még ezer egy téma lenne igazából, amire sajnos nem lesz elegendő műsoridőnk, de már itt is van velünk a vonalban Király Artúr ügyvéd, aki a segítségünkre lesz a következő percekben. Jó napot kívánunk!
Jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Nos, engem elsősorban a javítóintézettel kapcsolatos információk érdekelnének. Ez az intézmény létezik valamilyen formában, vagy mit lehet erről tudni?
Igen, maga a javítóintézet létezik, hát egy kicsit más megnevezéssel, oktatási intézetként működik. Ugye az új bűnügyi törvénykönyv alapján a szabadságvesztéssel járó büntetéseket, azokat két intézményben töltheti egy kiskorú, egy úgymond javító vagy oktatási intézményben, illetve egy kiskorú a börtönében. Ez a két intézmény van, amelyik azokban az esetben kerülnek oda a kiskorúak, amennyiben a bíróság vagy a bírói szerv úgy téli meg, hogy a szabadságvesztéssel jár a cselekedetüknek a következménye.
Hát amíg még a szabadságvesztésig eljutunk, egy picit akkor térjünk vissza oda, hogy az iskola és a tanárok milyen fegyelmezési eszközökre jogosultak a jelenlegi törvények szerint, mert hogy vannak itt a felmerülő problémák, hogy a régi megharadott a poroszos módszerek után egy picit tanástalannak látjuk.
Mi az, ami igen. lehetséges manapság?
Igen, hát a tavaly életbe lépett az új törvény, amely úgymond jobban letisztázza az ilyen eljárásokat, illetve azokat a fegyelmi eljárást is, amelyet el kell végezni egy ilyen esetben. Most én nem ismerem részleteit emelően a Pápiúnál történt esetet, de általánosságban beszélve a törvény tartalmaz több kötelezettséget is, vagy előír több kötelezettséget is a kiskorúak a tanulók számára. Többek között azt is, hogy nem jelenthetnek veszélyt a társaikra, illetve az intézmény, az iskola dolgozóira. Ugye abban az esetben, ha ők egy veszélyt jelentenek, úgy, ahogy felmerült, hogy történt a Pápiú esetében, a Pápiú iskola esetében, egy fegyelmi eljárást indíthat a szülői vezetőtanács, illetve az iskola vezetősége. Ebben természetesen a tanfelügyelőség segítségét is kérhetik, mivel az iskolának nincs saját jogászata, a tanfelügyelőség jogi osztálya tud ebben segíteni. Ez a fegyelmi eljárás, amikor lezajlik, akkor különböző büntetésekkel sújthatják a diákot. Ez a büntetés több fajta létezik, megrovástól elindítva egész a kizárásig is. Az új tanügyi törvénykönyv szerint akkor is, már akkor kizárható egy tanuló az iskolából, ha veszélyt jelent a tanulók vagy az iskola személyzetének a biztonságára. Most ez a kizárás egy kicsit érdekes, mert a törvény azt mondja, hogy a következő évtől a tanuló újra beiratkozhat ugyanabba a tanítási intézménybe, úgyhogy ennek a következményei nem tudom, hogy mennyire lesznek nagy hatással az esetleges ilyen problémák esetén. Ami maga ilyen procedurák esetén, amikor fegyelmi eljárás indul, akkor a tanulót fel is lehet függeszteni, ugye, ami jelen esetben, ahogy olvastam a médiában, meg is történt.
Egy ötnapos felfüggesztés, igen.
Egy ötnapos felfüggesztés, ez egy év, egy tanítási évben nem haladhatja meg a 15 napot. Most ugye ez az öt nap alatt elméletileg a fegyelmi eljárást kellene lebonyolítani, illetve meghozni egy döntést azzal, hogy az a kapcsolatban, hogy mivel büntetik ezt a tanulót mivel bünteti az iskola vezetőséget a tanulót.
De hát akkor értsük úgy, hogy ha sor is kerül arra, hogy ki penderítik, csúnyán mondva, az iskolából a diákot, akkor neki megvan a lehetőség arra, hogy következő tanévben visszajött, és ugyanúgy még egyszer akár ugyanaz a folyamat lezajlódhat.
Igen, előfordulhat.
Hát akkor egy picit úgy tűnik, hogy elég kevés eszköz van így az iskolák kezében, hogyha tényleg nagyon súlyos dolgok történnek.
Igen, ez az ötnapos felfüggesztés is lehet akár egy, hát idézőjeles pihenés, ugye 5 napig nem megy suliba.
Jelzés értéke, igen, lehet a diák felé. A rendőrség hatásköre érdekelne még minket, hogy mekkora hatáskörrel rendelkezik az iskola ügyében a rendőrség. Hogyha őket megkeresik egy problémával, akkor ők milyen szinten tudnak ebbe belefolyni?
Igen, itt most kiemelném, hogy jelen pillanatban az én meglátásom szerint 2 eljárás folyik, de hát ugye folyik a fegyelmi eljárás, amit az iskola indított, illetve elindult egy büntető eljárás, amit az ügyészség vezetése alatt a rendőrség nyomozóosztálya folytat. Kiemelném azt, hogy a büntetőtörvénykönyv rendelkezései alapján egy 14 évet be nem töltött kiskorú nem felelt büntető jogilag. Egy 14 és 16 év közötti tanuló kiskorú csak abban az esetben felel büntetőjogilag, amennyiben a cselekedetet azt az ítélőképessége tudatában végezte el. De hát, hogy el tudta dönteni, hogy az a cselekmény jelen esetben a tanár bántalmazása az helyes vagy nem. Ez persze különböző pszichológiai tanulmányok alapján állapítják meg. A 16 év fölött már egy kiskorú felel bűnügyileg. Most, mivel itt, ha jól értettem, egy 8-os diákról van szó, de hát valószínűleg 14-15 év körüli diákról van szó, ugye amennyiben megállapítódik, hogy ő felel bűnügyileg, és ítélőképessége tudatában volt akkor, amikor ezt a cselekedetet esetleg elkövette, mivel az ártatlanság védelme mindenkit megillet, nem állíthatom, hogy ő követte el, vagy bármilyen bűncselekményt elkövetett. Ebben az esetben ő bűnügyileg felel, ez azt jelenti, hogy egy nyomozati fázis következik, amikor bizonyítékokat gyűjt a rendőrség, illetve az ügyészség a bűncselekményről, magáról, a cselekedetről, amennyiben úgy találja az ügyészség, hogy ezt egy adott személy elkövette, akkor az adott személyt megvádolják, és a vádat felterjesztik a bíróság elé, amely majd dönt arról, hogy az adott személy bűnös vagy nem bűnös, illetve létezik bűncselekmény vagy nem létezik bűncselekmény.
Hát eléggé összetett az, hogy milyen eljárások indulnak el egy ilyen eset kapcsán. Picit mellékvágány a témával kapcsolatosan az aktuális eseményekhez mérten, de engem az is érdekelne, hogy mi a helyzet a telefonhasználattal és konkrétan a videófelvételekkel, mert ez az eset is igazából azért kapott akkor a média figyelmet, mert rengeteg videó elkezdett terjedni a közösségi médiában, a diákok felvették lényegében több szögből, rendesen, mint hogyha egy operatőri stáb készítette volna, vagy forgatta volna le ezeket a történéseket, ahogy a rendőrök elvitték, és az iskola egyébként ő, mint belső szabályzatában megtilthatja azt a diákoknak, hogy telefont hozzanak és használjanak az iskolában. Ez csak az iskola döntése, vagy az állami szinten, valamilyen szinten szabályozva van, vagy egyáltalán ez a bizonyos GDPR, meg személyiségok védelme, az, hogy valakit kérdezés nélkül nem videózunk le, ez hogy van összefüggésben itt ennek a történetnek a fényében is?
Igen, hát az iskola nemhogy köteles, ugye minden iskola köteles egy rendszabályzatot elfogadni, egy belső rendszabályzatot, de nemhogy köteles ezt beleírni. Ha nem is írja bele, az új tanügyi törvénykönyv előírja, hogy mobiltelefont vagy bármilyen elektronikus kommunikációs eszközt egy diák által nem lehet használni a tanítási időszakban. Ez egy olyan kötelezettség, amelynek megszegése ugyancsak kihágásnak minősül, és egy fegyelmi eljárást von maga után. Úgyhogy nem lehet az órák alatt Most nem tudom, hogy ez a cselekedet ez órák alatt, vagy esetleg azon kívül történt, de nem lehet mobiltelefont használni. Úgyhogy függetlenül attól, hogy ezt az iskola beleírta a versenyrendszabályzatába, vagy nem, a törvény ezt előírja, és a törvényt azt mindenki egyformán be kell tartsa.
És akkor ezt lehet úgy érteni, hogy az elkészült videók, amik terjednek az interneten, azok nem használhatók, vagy nem értékelhetők bizonyítékként, akár hogyha odáig jut az ügy?
Nem függ össze a kettő, de hát a maga a bizonyíték egy bűnügyi eljárásban az ügyész dönti el, hogy milyen bizonyítékot használ fel a vád fenntartására. Most, ha természetesen készült egy ilyen felvétel, amely bizonyítja azt, hogy történt egy ilyen bűncselekmény, akkor ő azt figyelembe veheti akkor, amikor megállapítja, hogy felterjeszti a vádat, vagy nem, vagy megvádol bárkit, vagy nem. De maga, mint egy kihágás az iskolán belül, a telefonnak a használata az tilos, de hát ez kihágásnak minősül, és természetesen vannak következményei, beleértve a megrovástól. Hát kizárásnak szerintem a kizárás az egy kicsit súlyos lépés lenne, de mindenféleképp megrovás, írásos megrovás, ilyen következményei lehetnek.
Egy picit foglalkozunk a szülők szerepével is. Mit tudna tanácsolni azoknak a szülőknek, akiknek a gyerekük egy osztályba kényszerül járni, mondjuk egy agresszor diáktársával? Ők milyen lépéseket tudnak tenni?
Itt is ugye kiemelném a két típusú eljárást, de a fegyelmi eljárásnak az elindítását. Abban az esetben, ha valamelyik diák jelzi a szüleinek, hogy ő bántalmazva van márki által, más tanuló által az iskolában, természetesen ezt lehet jelezni a szülői vezető tanácsnak is, lehet jelezni az iskola vezetőségének, amelyik el tudja indítani ezt a fegyelmi eljárást, és meg tudja hozni a szükséges lépéseket és döntéseket, és abban az esetben, amennyiben már tetlegességre kerül sor, de hát valaki fizikailag bántalmazva van, vagy fenyegetve van, ez már bűncselekménynek minősülhet. Ebben az esetben javaslom a szülőket, hogy azonnal forduljanak a rendőrséghez, és garantálni tudom, hogy a rendőrség elvégzi a dolgát ezekben az esetekben. Tehát elindítja a büntető eljárást, és amennyiben nagyon súlyos a bűncselekmény, a bíróság vagy az ügyészség is hozhat olyan megelőző rendelkezéseket, amelyek alapján távol tartható az agresszor attól a diáktól, akit folyamatosan bántalmaz. Itt beleértve egy 24 órás letartóztatástól elkezdve egy 30 napig való letartóztatásig, tehát sok minden, többfajta módszer vagy lehetősége is van az ügyészségnek, illetve a bíróságnak, amely alapján megteheti a szükséges lépéseket, hogy ezt az agressziót megállítsa.
És hát ez kapcsolódna akkor a záró kérdésem is, hogy a rendőri felügyelet iskolákban kérhető, hogy egy bizonyos időszakra állandó rendőri jelenlét legyen az oktatási időben?
Hát rendőri felügyelet igazából véleményem szerint a rendőrségnek erre se kapacitása nincsen. Most ugye a rendőrség járőrözhet az iskola környékén, vagy az iskola területén, de nem vagyok meggyőződve, hogy a rendőrségnek erre lenne kapacitása, hogy napi 8-10 órát egy-két személy járőrözzön az udvaron. Tudtom szerint az iskolák nagy részében vannak őrzővédő cégek szerződtetve, akik őrzővédő személyek, akik úgymond felügyelik a biztonságot az iskola területén. Legfőbb feladatuk ugye az, hogy nem engednek be olyan személyeket, akik nem az iskolához tartoznak, de természetesen ilyen esetben is meg tudják tenni a szükséges lépéseket, például azt, hogy értesítik az állami rendőrséget. Véleményem szerint habár lehetséges, és a törvény nem tiltja, de nem kivitelezhető az, hogy minden iskolában jelen legyen napi 8-10 órát egy vagy két rendőr.
Sajnos mennünk kell, a műsoridőnk sajnos véges, de azért hasznos információkat tudhattunk meg. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen, hogy itt
nagyon
volt!
Nagyon szépen köszönöm én is!